Ám annak ellenére, kedves királyom, hogy hogy elfogyasztja a tűzbe helyezett felajánlásokat,
hogy elfogyasztja a tűzbe helyezett felajánlásokat,
mégis elégedettebb,
mégis elégedettebb,
ha a finom gabonából és tisztított vajból készült ételeket,
ha a finom gabonából és tisztított vajból készült ételeket,
a képzett drámanák száján keresztül ajánlják fel neki.
A képzett drámanák száján keresztül ajánlják fel neki.
Köszönöm szépen. De Isteni kegyelme, Srila Prabhupád magyarázata. A Bhagavad Gita 3.9 kijelenti. Jag járt hát karma nomnyatra, lókbólyam karma bandan. Minden gyümölcsöző tettet olyan áldozatként kell végrehajtani, melynek Krisna kielégítése a cél. Másul a Bhagavad Gita-ban, 5.29, azt olvasunk. Bhoktáram, jagya tapaszám, szarva, lóka, maheshvara. Ő a legfelsőbb úr, mindennek az áldozója. Azonban annak ellenére, hogy mutathatunk be áldozatokat, hogy örömet okozzunk neki, ő elégedettebb, amikor ahelyett, hogy a tűzbe ajánlanak a gabonát és a tisztított vajat, prasádát készítünk belőle, amit aztán kiosztunk először a brámanáknak, aztán pedig másoknak. Ez a rendszer Krisnát mindennél jobban elégedetté teszi. Ezen kívül korunkban rendkívül csekély a lehetőség arra, hogy gabonát és tisztított vajat öntve a tűzbe, áldozatokat mutassunk meg. Különösen Indiára jellemző, hogy szinte egyáltalán nincs tisztított vaj. Mindahhoz, amit tisztított vajjal kellene elkészíteni, az emberek egy bizonyos fajta olajkészítményt használnak. A szentírások azonban nem javasolják, hogy olajat ajánljunk az áldozati tűzbe. A Kaliyugában egyre kevesebb gabona és tisztított vaj lesz, és az emberek amiatt, hogy képtelenek ezeket elegendő mennyiségben előállítani, kellemetlenül érzik magukat. Éppen ezért a sászák azt a parancsot adják, hogy jagjai, szankirtanak, krájai, jajjanti hiszumél szaha. Ebben a korban az okos embernek a jagját, az áldozatot a szankirtan mozgalmon keresztül kell végezni. Mindenkinek csatlakoznia kell a szankirtan mozgalomhoz, a mozgalom tüzébe áldozva tudását és vagyonát. Szankirtan mozgalomban, a Hare Krishna mozgalomban bőséges praszádát ajánlunk fel a murtiknak, és ezt később kiosztjuk a brámanák, a vajsnavák és aztán a többi ember között. Krishna praszádáját a brámanáknak és a vajsnaváknak ajánljuk fel, a brámanák és vajsnavák praszádáját pedig a közönséges embereknek. Ez a fajta áldozat, a Hare Krishna mantra éneklése és a praszáda osztás a legtökéletesebb és leghitelesebb módja az áldozat felajánlásának kiadja, azaz Vishnu örömét. Om Agyanat Mirandasya Agyanam Duna Shalakaya Chakshuru Nidhitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasami Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bhukam Karoti Vacha Az Istenség legfelsőbb személyisége Sri Krishna, az áldozati felajánlások élvezője. Ám annak ellenére, kedves király, hogy elfogyasztja a tűzbe helyezett felajánlásokat, mégis elégedettebb, ha a finom gabonából és tisztított vajból készült ételeket a képzett brámanák száján keresztül ajánlják fel neki. Ugye Krisna, minden áldozatnak az élvezője, Jagishvara, de itt ugye van ez a másik kifejezés is a versben, hogy szarva jagyabuk, a különféle áldozatok eredményének élvezője. És ugye itt van ez a szó, hogy szarva, azt jelenti, hogy minden, szóval minden áldozatnak Krisna a végső élvezője. És ugye most a Bhágavatamnak azon a részén tartunk, ahol Jüdhisthira Maharadzs kérdezi Nárada Munit a tökéletes családi életről, arról, hogy azok a személyek, akik családos életet élnek, akkor hogyan tudnak fejlődni a lelki életben. És Nárada Muni a Jüdhisthira Maharadzsnak különböző áldozatokról beszél, különböző attitűdökről, hogy mi a megfelelő hozzáállás. És ugye ez az egyik utasítás, hogy akkor kell áldozatot végezni, és ugye az áldozat végzésének egyik módja, hogy gabonát és tisztított vajat ajánlunk a tűzbe. Ugye manapság is végzünk ilyen szertartásokat, de ez a kor szempontjából, vagy a kalibe szempontjából, nem ez a folyamat, amit prioritásként kezelünk, vagy amit leginkább követünk. Ugye különböző korszakokban, akkor különböző fő folyamatok vannak a lelki megvalósításra. Az előző korszakban ugye volt Murti imádat, az azt megelőző korszakban voltak az áldozatok, előtt volt meditáció. Ez nem azt jelenti, hogy a Kali Jugában nem lehet meditálni, hogy a Kali Jugában nem lehet áldozatot végezni, vagy nem lehet Murti imádni, de nem ez az elsődleges. Szóval ezek jók, ezek tudnak segíteni abban, hogy fejlődjük a lelki életben, de a legfőbb dolog, amit most Srila Prabhupád itt a magyarázatban is fog említeni, ez egy olyan jöjj szankirtana prája, jöjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj a Sankirtan jagja végzés által imádják a legfelsőbb urat, aki ugye megjelenik ebben a korban, Kali Yugában, a bánom feketés színben, de akkor társai fegyverei, akkor elmesélik őt. Ugye itt a versben azt olvassuk, hogy az áldozatnak van egy olyan módszere, hogy finom gabonából és tisztított vajból készült ételeket, akkor a brámanák száján keresztül ajánlják is el. Ez egy nagyon jó lehetőség. Ez a családosoknak az egyik kötelessége, a vendégfogadás, hogy az otthonukban rendszeresen fogadjanak szenteket, fogadjanak baltákat, fogadjanak másokat, és proszádálva letessék őket. Ugye Srila Prabhupád sokszor beszélte erről, hogy az ő apukája akkor rendszeresen fogadott szálakat az otthonukban, és akkor rendszeresen, akkor velük ebédelt, akkor mindig megetette őket, és akkor ugye a család akkor utána fogyasztott. És ugye Krishna, ő nagyon-nagyon szereti a baktáit, Szádana Hridayam Mayam van ez a gyönyörű vers, Szádana Hridayam van, hogy Krishna, akkor Krishna szívében ott vannak a bakták, szóval a szív az kifejezi azt, hogy ez a szeretet, szóval Krishna a szeretetének a középpontjában bakták vannak, és amikor Krishna szeretetének a személy, megtestesült személyiségeit valaki elégedetté teszi, akkor Krishna még elégedettebb az által a szolgálat által, mint hogyha itt személyesen imádnak, vagy személyesen szolgálnak. Ugye ezért is követjük ezt az elvet, hogy dásza, hogy a szolgák szolgáljanak, a szolgáljuk próbálunk lenni, és ilyen módon szeretnénk megközelíteni Istent, nem közvetlenül, hanem a szolgáinak a szolgáit szolgálva. Vagy még ugye mehet tovább, hogy akkor szolgáit szolgálva, szóval, hogy a sor végtelen, és minél inkább, akkor hátrébb csatlakozunk be ebben a láncban, akkor Krishna azt mondják, hogy annál elégedettebb. És ugyanígy, ugye akkor lehet, hogy közvetlenül az áldozati tűzön keresztül ajánlani gabonát és tisztított vajat, de hogyha ugyanezeket az alapanyagokat arra használjuk, hogy finom prasádát főzünk belőle, és utána azzal az étellel a brámanákat etetjük, akkor azon a folyamaton keresztül Krishna még inkább elégedetté válik. Ugye akkor szokták mondani, hogy a brámanáknak a szája, az áldozati tűz, és akkor Krishnát, hogyha ilyen módon imádjuk, hogy akkor abba az áldozati tűzbe, ami ugye a brámanáknak a szája, akkor tesszük a felajánlásokat, akkor Krishna ezáltal még inkább elégedettebb. Ugye Prabhupád mondja is itt a magyarázatban, hogy akkor ugye először akkor ajánljuk is ennek az ételt, nyilván ugye a szállába viszont, és akkor először a brámanáknak adjuk, utána pedig másoknak. Ez az étel, ez egy nagyon, nagyon érzékeny dolog. Ugye, hogyha mondjuk Rupa Goszvám is említi ezt, hogy ez a másoknak a megetetés, vagy az étel elfogadása, ez a szeretetteljes kapcsolatok kifejeződésének az egyik szimptomája. Szóval etetni valakit, vagy valakitől ételt elfogadni, az egy bensőséges dolog. Főleg amikor tudjuk azt, hogy amikor valaki főz, akkor a tudatát belefőzi az ételbe. Szóval ez egy nagyon, nagyon közvetlen interakció valakivel, amikor valakinek az ételét tesszük. Ez egy nagyon, nagyon szoros társulás, egy nagyon, nagyon erős kapcsolat. És amikor valakit olyan étellel kínálunk, amit mi odaadásra és szeretettel főzünk, akkor ez a személy valójában elégedetté válik, nyilván ugye rossz áldozat kell lennie. és ugye akkor úgy részletekbe bele kell menni, és akkor úgy tényleg, mert ugye a szeretet kifejeződés az azt jelenti, hogy figyelünk a részletekre, nem csak valaki ezt odadobunk valamit, félig nyers, nem tudom, éppen meg van fűszerezve valamit, dobtuk rá egy kis sót, vagy egy kis koriandert, és akkor valahogy így, nem tudom, elérjük, fogd a markodat, vagy tartsd a tenyeredet, és akkor leszem. Szóval nagyon nem mindegy, hogy milyen hangulatban tesszük. Itt a hangulat az nagyon-nagyon sokat számít. Ugye van pozitív példa, de van például negatív példa, amikor ugye az embernek, biztos ti is tapasztaltátok, hogy oké, lehet, hogy még az étel jól néz ki, lehet, hogy még az íze finom is, de ahogy adják, akkor az embernek elmegy úgy az étvágya. Volt már itt tapasztaltatok? Nekem volt olyan, hogy ültem, és akkor így kiraktam a kezemet, hogy nem kérek, és a forró főzeléket rászették így a kézfejemre. Ez volt például egy ilyen. Vagy volt olyan, én elég érzékeny vagyok arra, hogy az ételek úgy külön legyenek a tányéromon. Marrács is szereti ezt, és akkor valahogy én is ugye ezt kipróbáltam, és úgy bejött, hogy én keverem össze. Szerintem nem valaki más keveri össze helyettem, hanem akkor én keverem össze. És akkor volt egy ilyen lakoma, és akkor valami így viszonylag hamar küldték az édességet, és a sweet rice-et így rárakták így. Tudjátok, van az a fajta osztás, amikor ilyen kupacolnak, tehát nem szépen így elkülönítve osztják az ételt, hanem csak így mindent középre, és akkor ez egy ilyen kupac. És akkor volt a rizs, volt a sargés, hogy próbáltam így széthúzkodni, és akkor rárakták a tetején a sweet rice-ot. Ez volt a vége. Tessék?
Hamatolt
van a sweet rice sargés. Hamatoltam. És akkor így néztem így a baktára, így könnyes szemekkel, hogy ez most hogy? És akkor így megmondta is, egy helyre még nem. És akkor valahogy úgy értettem, hogy ez most nem az a hangulat volt. És akkor én is próbálok erre figyelni, hogy másokkal úgy érzékenyen várjak. De a praszádom az egy nagyon, nagyon, nagyon érzékeny dolog. Valakit nagyon elégedetté lehet tenni praszádommal, és valakit nagyon ki is lehet mutatni sajnos praszádommal. És ez az attitűdünkön, a hozzáállásunkon múlik. A praszádamnak három fő szempontja van, ugye fontos, hogy hogyan néz ki, akkor fontos, hogy mi a textúrája, hogy milyen az állaga, tehát hogy ugye több fajta minőségű étel van, vagy nyalható, szívható, rágható, mi a negyedik van?
Nyalható, szívható, rágható, íható, és még
van.
Csatúrvidási gondolat praszáda, négy fajta. Nyalható.
Mondtuk?
Jó, szóval az a lényeg, hogy többféle étel van, textúra alapján, tehát ilyen állag alapján, az is nagyon számít, így a kinézet mellett, és ugye az íz. Ugye ez a három fő szempont van, amikor valaki leülni, akkor ezt a három dolgot fogja nézni, hogy hogyan néz ki az étel. Ugye ez már úgy, tehát egy étel, amikor úgy ránézünk, akkor ez vagy étvágyat gerjeszt, vagy étvágyat elvesz. Ugye, hogyha szép, színes, látszik, hogy úgy szépen össze van rakva, akkor úgy az embernek úgy megjön az étvágya. Amikor csak egy ilyen szürkeség van a tányéron, és akkor így össze vannak már így főzve a zöldségek, már csak egy ilyen massza, akkor az
a szívható.
A szívható, igen. De inkább a lasszi az, ami szívható. Szóval, hogy ez legyen szívható. Ugye akkor van a textúra, vagy akkor mi az állag, és ugye van az íz. És amikor mind a három dolog megfelelő, és megfelelő módon van föltállalva, szeretettel és odaadással érzékenyen, annak a személynek az elégedettségét szolgálva, akkor igazából elégedetté tehető valaki. Szóval praszádom azt is, hogy ez egy művészet, és tényleg akkor, hogyha valaki beleteszi a részletekben ezt a figyelmességet, akkor végtelen elégedettséget lehet kiváltani abból, aki elfogadja a praszádomat. És akkor ez egy nagyon jó módja annak, hogy Krisnát is elégedetté tegyük. Szóval... Igen.
A sorrend
is nagyon fontos, ugye. Megvan a megfelelő sorrend, megvannak az ízeknek a sorrendje is, hogy ugye például a, ez egy szabzsi előtt, hogy a keserűt kell először ajánlani, mert a keserű étvágyat csinál. És akkor igen, szóval ezek mind nagyon fontosak. Az igazi művészet proszádalmat osztani, ez egy nagyon kifinomult dolog. És hogyha valaki jól csinálja, akkor sok egyet lehet vele kapni, hogyha valaki nem annyira, akkor lehet vele veszíteni, szóval akkor így nagyon tudatosnak kell lenni, amikor az ember ételt osz. És ugye itt nem csak brámanákról szól a Prabhupád, hanem mondja, hogy osztani az embereknek a proszádalmat. Ugye három fegyverünk van. Ugye volt ez a vers, hogy Krishna Vallant is elkisztom, Samogó Pongást Pásom, Jagyai, Szangkirtan a Prájai, és Jati Hiszumét ez a ha. Ugye Szangó, Szanga, hogy van? Szangó Pongásra, Asztra, ugye ott van az Asztra, ez a fegyver. Ugye Krishnának van a fegyverei. Krishnának a fegyvere az a csakra, az a fő fegyvere. Van a buzogány, van a csakra. De ebben a korban, amikor Chaitanya Mahaprabhu jelenik meg, akkor nem a csakráját hozza. Akkor mit hoz?
A szépségét.
A szépségét.
Az a
szépség. És a szemület, ugye? Akkor van nekünk a szentnév, az egyik fegyvere. Aztán milyen fegyverek vannak még? A szobában van egy gép, Rupa Maruhácsi mentő. Igen, a tank. Krishna Prasadam. És még? És a Mahamantra. És még? Prabhupádtól kaptunk még egy fegyvert. Könyv. Ugye ez a három fő fegyvere van, amivel képesek vagyunk küzdeni Kali Yugának a sodrás ellen. És a Prasadamról mondják, hogy titkos fegyver. Ugye Prabhupád mondja, hogy akkor ez a titkos fegyverünk. Miért? Mert amikor valaki Prasadamot fogyaszt, úgyhogy nem is tudja, hogy az Istennek felajánlott étel, akkor annak ellenére, elnézést, hogy nem tudatos róla, mégis fejlődik a tudata. Ez egy nagyon, nagyon jó dolog. És ilyen módon olyan embereket is lehet jutatni, akik különben nem ennék meg, hogyha tudnák. Amikor Amerikában voltam 10 éve, akkor mutattak nekem videót olyan tankról, ami láthatatlan. Láttatok már láthatatlan tankot?
Nem láthatatlan.
Nem teljesen.
Nem láttunk, mert láthatatlan.
Nem tudom.
Van egy technológia, nagyon, nagyon érdekes, ezt az amerikai hadsereg fejlesztette ki. Úgy működik, ilyen száloptika, egy ilyen szövet van szőve optikából, optikai szálakból, amik ilyen nagyon mikroméretű, olyan, mint egy optikai kábel, csak nagyon picike, és tükör van a belsőbe, úgy van kialakítva, és amikor fényt kap, akkor csak visszatükrözi azt, amilyen fényt kapott. És gyakorlatilag ez olyan, mint a Harry Potternek a köpenye, hogy akkor így valaki magára veszi, és olyan, mintha nem lenne ott. Szóval nagyon érdekes. Láttam a videót, és abból lehetett látni, hogy van ott egy tank, hogy a homokba a talp így ment. Tehát így a homokba így a lenyomat, az így ment előre. De nem láttak, hogy ott van. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, ugye. Hát ez egy fegyver. És akkor ugye átszázzák a fegyvert azért, hogy akkor el tudjanak jutni olyan helyekre, vagy el tudjanak érni olyan célpontokat, amit különben nem lehet elérni. És ugyanúgy akkor Prabhupád ott hozta nekünk ezt a Krishna Prasadamot, és ez egy igazi titkos fegyver. Szóval nem csak brahmanákat etetünk vele, hanem etetünk vele mindenkit, akit érünk. Ugye, rokonokat, szülőket, végig barátokat, embereket a városban, ugye vannak éttermeink, van Food for Life-on, ez mind csodálatos lehetőség arra, hogy olyan helyekre jutassuk el az ételt, a Prasadamot, ahova különben nem lehetne eljutatni Krisnát más módon, más minőségben. Amikor volt néhány évvel ez a földcsúszomlás itt Szerbiában, vagy hol volt, ugye Szerbiában? Igen, és akkor Madhukant a Prabhu, Bogdán Bazsi, akkor hát volt egy csapat, aki kimentek ételt osztani, és akkor a Balázs, amikor visszajött, akkor teljesen más ember volt. Mondta, hogy olyan dolgokat tapasztalt, amit ugye úgy nem lát az ember általában. Ugye egy olyan területről beszélünk, ahol, hogyha így mondják a Krishna, akkor az úgy nem annyira jó. Mert nem pont azt a kultúrát, vagy ezt a hitrendszert követik az emberek, és akkor ezt úgy titokba kellett tartani, hogy akkor ők bakták. Ők csak jöttek, mint egy segélyszervezet, tudtak segíteni. Balázs mondta, hogy olyat látott, hogy nyáson kutyát sütöttek. Ezt el tudjátok képzelni? Hát mondja, ez az igazi kutyájú, tehát ez az a kategória. És ugye akkor, akkor minden nap több százatok gétát osztottak ki, ami nyilván Krisna praszáda. Volt egy olyan helyen, ahol különben a Krisna tudat semmilyen módon nem tudna eljutni. Szóval nagyon, nagyon különleges a Krisnának felajánlott étel ez a praszáda. És akkor mondja egy Prabhupát, hogy ez a fajta áldozat a Hare Krisna mantra éneklés és a praszáda osztás a legtökéletesebb és leghitelesebb módja az áldozat felajánlásának Krisnára vélem. Szóval ez egy hiteles és tökéletes folyamat. Ne legyen benne semmi kétségünk, hogy ebben a korban ez a fegyver, akkor ez célba ér, és igen használjuk nagy előszeretettel, szóval ez egy nagyon, nagyon jó dolog. De ugye nem csak a praszádon van, hanem van a szent név, és vannak a könyvek. Ugye ez is a Sankirtan mozgalomnak a szerves részét képezi, vagy így a fegyvertárának a része, inkább úgy mondom. És itt Prabhupád mondja itt a magyarázatban, hogy a sászták azt parancsolják, szóval azt a parancsot adják, ez egy elég erős kifejezés. Ugye a jagjai szankirtanak rája, ugye a gyöntészú védeszem. Ebben a korban az okos embereket a jagját, az áldozatot a szankirtan mozgalmon keresztül kell végezni. Szóval ez nem egy opció, hanem ez egy muszáj dolog. Szóval, hogyha valaki ebben a korban szeretne áldozatot bemutatni Krisna örömére, akkor a szankirtan jagja folyamatát kell követni. És akkor Prabhupád megint ezt a kell szót használni. Prabhupád szokta ezt használni, nem mindig, de amikor nyomatékosítani szeretne valamit, akkor használja ez a maszt, ugye angolulban, és akkor ennek van egy ilyen súlya, van egy ilyen ereje. És mondja, hogy mindenkinek csatlakoznia kell a szankirtan mozgalomhoz, a mozgalom tűzébe áldozva a tudását és vagyonát. Ugye az egész mozgalomra tekinthetünk egy tűzként, és amikor az ember akkor csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, részt vesz ebben az áldozatban, akkor neki valamit dobnia kell a tűzbe. De mi az, ami a mi? Mit tudunk adni? Ugye? Mi az, amit tudunk áldozni? Amit tudunk áldozni, az hát itt úgy van kifejezve, hogy tudás és vagyon. De másik helyen, Srimad Bhagavatamban, a negyedik énekben, Prabhupád egy magyarázatban egy picit tovább megy, hogy mi az, amit így tudunk áldozni, vagy amit ő mondjuk úgy elvárna a baktáktól. Mondja Prabhupád ez a negyedik ének, 28. fejezet, 42. versenek a magyarázatban. Az odaadó szolgálat fejlett szintjén a bakta nem lát semmi különbséget a saját és az Istenség legnagyobb személyisége érdekei között. A két érdek egyé válik, mert a bakta nem cselekszik eltérő célból. Bármit tesz, az Istenség legnagyobb személyisége érdekében tesz. Szóval az első dolog, hát nem feltétlenül az első, mert azért ez már egy komoly dolog, amikor valaki a szabad akaratát olyan módon ajánlja, hogy Istennek a vágyaival egyé olvasztja. És fölajánlja áldozatként a saját egyéni vágyait, amik a saját érzékelégítésre irányulnak. Ugye Krisnának van egy vágya, Krisnának van egy célja ebben a világban, és amikor mi eljünk ebbe a világba, akkor nekünk is van egy cél. És általában ez a cél, ez nem egyezik Krisnának a céljával, vagy Krisnának a vágyával. De a szankirtan mozgalomban úgy tudunk igazából részt venni, hogyha azokat a vágyakat, amik a saját személyes élvezetünket vagy érzékelégítésünket szolgálja, akkor ezeket a szankirtan jagja tűzébe ajánlva egyé olvadunk Krisnában. Akkor megértjük azt, hogy Krisnának mik a vágyai, és azonosítjuk a szívünket, hogy egyé tesszük a szívünket az ő vágyával, és ilyen módon éljük az életünket. Ugye ezt minden reggel szoktuk énekelni. Minden reggel énekeljük, hogy van? Hogy van szanszkritul?
Gurumukha padma bhakti.
Csitéte koriyo ákhya. Köszönöm szépen. Ugye csitéte koriyo ákhya. Éka, az egyé válni. Vagy hogy a szívünkben a vágyat, az egyé tenni. Gurumukha padma. Hogy a lelki tanítomester lótuszájába származó tanítása. És ugye lehet tanítom esteni Krisnát képviselni. Szóval ez a vágy, ez egy kulcs tényező. Ezt a vágyat, ezt nekünk mindig vizsgálni kell, hogy hogyan állunk a vágyak terén. Mire vágyunk? Mik a vágyak? Mit akarunk elérni? Mik a céljunk az életben? És mindig tudatosnak kell lennünk arról, hogy mi Krisnának a vágyai, és törekedünk el arra, hogy a saját vágyainkat, amik nem Krisna vágyaival megegyezőek, akkor azokat az áldozati tűzbe ajánljuk. És amikor az áldozati tűzbe ajánljuk ezeket a vágyakat, akkor ezek eltűnnek. Egyszer jelen voltam, amikor Maharástól egy bakta akkor kérdezett ezzel kapcsolatban, és akkor mondta a bakta Maharásnak, hogy Maharács, hát vannak ezek az anyagi vágyak, de hogy igazából ezeket úgy ki kell élni, mert ha nincsenek kiélve, akkor mindig csak úgy ott lesznek a szívben, és akkor majd egy ponton előjönnek, és akkor inkább jobb, hogyha valaki őszinte önmagával, és akkor úgy beismeri, igen, és akkor úgy jól kiéli őket, és akkor egy ponton már úgy, hogy már nem lesz ezzel probléma. És akkor Maharács mondta, nem, ez hülyeség, így mondta, hogy nem, ez nem így van. Mert a szankirtan, az igazából olyan, mint egy tűz. És hogyha ebbe a tűzbe beledobjuk az anyagi vágyainkat, akkor ezek a vágyak el fognak tűnni. Szóval nem arról van szó, a Krisna tudat folyamat az nem azt jelenti, hogy vannak anyagi vágyaink, amiket elnyomunk magunkban, és valahogy kibírjuk, hogy más csinálunk, mint ami belül késztet bennünket egyfajta cselekvésre, hanem a szankirtan az annak a folyamata, hogy hogyan cseréljük le az anyagi vágyainkat lelki vágyakra. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a lelki élet elején van egy szakasz, amíg még jelen vannak az anyagi vágyak a szívben, és akkor igen, akkor kell egy valamilyen fajta erőfeszítés arra, hogy ne hódoljunk meg ezeknek a jelenlévő anyagi vágyaknak, hanem megfelelő módon Krisna tudatosan cselekedjünk. De ha végezzük a Krisna tudatnak a folyamatát, ami egy tisztító tűzhez hasonlítható, egy jogjához, akkor ezek a vágyak, ezek föl égnek a szívben, eltűnik. És nem fognak többé bajt okozni. Van a Csétanya tanítás című könyvben egy másik hasonlat erre, amikor van ez az ár, amikor ugye árad egy folyó, és mondjuk elár ezt a területet. Ugye amikor egy területen vannak magok, és a magok kapnak vizet, akkor az kedvez, mert akkor az fogja segíteni a csírálást. Viszont amikor túl sok a víz, akkor a magok elraladnak, akkor nem fog belőlük nőni semmi. Ugyanígy a szankirtan jagja, ez egy olyan folyamat, ami az Isten szeretettel elönti a szívet. Hogyha valaki őszintén szívből részt vesz a szankirtan folyamatban, részt vesz a yuga dharmában, akkor ezzel az extázissal képes elönteni a szívet. Ez azt jelenti, hogy bármilyen formában vannak jelen az anyagi vágyak, akár magként, akár csíraként, akár már pici növényként, akkor annyi vizet kapnak, hogy ez igazából eltűnnek, ellehetetlenül tűnnek. Szóval akkor nem fognak tudni tovább fejlődni. És akkor a szankirtan jagja ilyen módon, akkor segítettem. Prabhupád picit tovább megy. Mondja, hogy ugyanígy a lelki tanítómester odaadó tanítvány, és inkább meghal a lelki tanítómesterre, mint hogy ne teljesítse be a lelki tanítómester visszióját. Ahogy az Istenső legfelsőbb személyisége alászol a Földre, hogy újra megalapozza a vallás elveit, képviselője a lelki tanítómester szintén azért jön, hogy újra megvesse a vallásos elvek alapjait. A tanítványoknak kötelességük, hogy felvállalják a lelki tanítómester küldetését, és eleget tegyenek neki. Másképp a tanítványnak úgy kell határozni, hogy meghal a lelki tanítómesterrel. A tanítványnak tehát késznek kell lennie arra, hogy feláldozza az életét, és nem mondjon minden személyes érdekről annak érdekében, hogy teljesítse a lelki tanítómester akaratát. Ugye, ha már áldozatról beszélünk, akkor próbálj egy kicsit továbbunk, és mondja, hogy a tanítványnak késznek kell lennie arra, hogy feláldozza az életét, és nem mondjon minden személyes érdekről. Nyilván ez nem így megy, ez nem egy ilyen egyből megvalósuló dolog, mert olyan régóta társulunk az anyagi energiával, hogy ott van a ragaszkodás, ott vannak a dolgok, amik még ott vannak a szívben. De a célnak ennek kell lennie. Szóval ami nagyon tisztának kell lennie a fejünkben az, hogy ez a cél. Hogy elérjük azt a pontot, amikor képesek vagyunk arra, hogy akár az életünket is feláldozzuk a lelki tanítómester és Krisna érdekében. Ez jelenti a Krisna tudat. És lehet, hogy még most nem gondoljuk, vagy nem látjuk magunkat, hogy ilyen szinten állunk. De tűzzük ki ezt a célt. Legyen ez a cél, hogy valamilyen módon ezt az életemet arra számom, hogy eljussak odáig, hogyha kell, akkor akár az életem is feladó vagyok lemondani a Krisna tudat terjedésre a lelket, amit a mester misszió és Srila Prabhupád Krisna érdekében. Oké. Okay. Ennyit akartam mondani. Még van egy 2 percünk, és abban Srila Krisna Panditnak az eltávozása, akkor csak róla néhány mondatot szeretnék szólni. Egy Csaitanya Mahaprabhunak volt a kortársa, és a személyes társa, szóval csak a kortársa, egy időben éltek, de egy személyes társa is volt az úrnak. És Navadvipban vett részt Csaitanya Mahaprabhunak a kefteléseiben, és miután elfogadta a szanyászt, akkor Jagannath Puriba is követte Csaitanya Mahaprabhut. Vakrishvar Pandit akkor kifejezetten ismert az ő tánc és kirtan képességeiről, azt mondják, hogy képes volt folyamatosan 72 órán keresztül táncolni. Szeretnétek képzelni? 72 óra, az 3 nap. Azért ez nem rossz, nem? Szóval 72 órát folyamatosan táncolni. Azért ez nem olyan rossz, hogy most lesz Pádajátra, és akkor reggel 9.30-kor indul a csapat, és ugye mondjuk 5-6-ig megy. Megállók a kis szünetekkel, ugye ott is azért, tehát vannak 10 perces szünetek, meg van a fél órás vagy egy órás szünet. Azért 5 óra harinám, azért az komoly 5-6 óra harinám, azért úgy elfárad az ember. Szóval másnap, főleg amikor az ember nincs hozzászokva, hogy ez is sajog a vázli, sajog a comb, úgyhogy azért úgy van egy hatása. De itt nem 5-6 órával beszélünk, 72 óra, szóval hát nem egy kis dolog. Szóval akkor is kapranni, akkor részt vett az úrnak a kertelésében ilyen módon, és akkor énekel, táncolt, és
72 óra doping szemlék.
Tessék?
72 óra doping szemlék.
Igen. Nyilván akkor a személy vagyja ezt a fajta felhatalmazást, de azért még mindig különleges személyiségnek kell lenni valakinek ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni. Emlékszel, először, amikor Krisna bajban voltam Szent Név napon, akkor úgy volt, hogy akkor még volt ilyen nemzeti Szent Név nap, akkor mentünk le, és akkor volt Govardhan, és utána volt Szent Név nap. És Govardhan Pujára már hívott Ananda Vrindavan Prabhu, de Hyperspace-re meg volt a jegyem. És elmentem Hyperspace-re úgy, betettem egy plusz pólót a táskámban, nálam volt az önmagasítás tudomány, és úgy volt, hogy az első évben felülök reggel, itt volt Szentendrén, a komplexban Hyperspace, és oké, akkor bemegyek, és akkor megyek oda, megyek a fesztiválra. Persze ez nem sikerült, valahogy ott ragadtam a buliba sajnos, és, de megfogadtam, hogy a következőre elmegyek. És akkor a Szent Évnap volt a következő, és tényleg a Szent Évnap arról szólt, hogy reggel 10-től 2-ig kirtan volt, 7 óra. És ugye egy hónapja voltam már Hyperspace-en, még élmény, ez még eleven élt bennem. És akkor tudom, sose felejtem el azt, hogy 7 órán keresztül kirtanoztunk. És nem voltam fáradt, nem vettem be semmit. Parfümet fújtak a bakták, és sem meg voltam többen, mert világos volt, láttam minden, nem volt sötét. És akkor megértettem, hogy ez egy különleges dolog, szóval Krisna tudat az különleges. És hogy a szemlén akkor milyen potenciállal rendelkezik, ez tényleg nagyon csodálatos dolog. De 72 óra, az még csak 72 óra. Szerintem 7 óra, 72 óra. Oké, pár mondatot még a Héna Pancsomiról szeretnék csak mondani. Ugye Jagannathnak a keftelései az nem csak a Rátajátrára korlátozottnak, sokszor úgy ismerjük az úgy Jagannathot, hogy akkor Szekér Fesztivál és akkor Rátajátra, de tudjuk, hogy a Szekér Fesztiválhoz kapcsolódóan nagyon sok más keftelés is történik, vagy zajlik. Ugye van például a Számajátra, ezt is pár éve akkor ünnepeljük itt a templomban, amikor ugye fürdetik az urat 2 héttel a Szekér Fesztiválot, és akkor megfázik Jagannath. De a Szekér Fesztivál után, akkor szintén van egy keftelés, ez a Héra Pancsami, Pancsami ugye 5-öt jelent, ez 5 nappal van a Szekér Fesztivál után. Ez pedig úgy van, hogy az Úr Jagannath, ugye Lakshmi Devit ott hagyja a templomban. Ugye úgy van, hogy Sundarácsal, az a Gundicsa templom, a Jagannath Puri Jagannath templom pedig Nilácsala. És akkor itt mondja a Chaitanya Charitamrita, hogy az Úr Jagannath Várakatánban teljesen elmerül keftelései élvezetében, ugye a Jagannath Puriban, és akkor nyilvánítja a nagy lelkűségét, de egyszer egy évben mégis határtalan vágyja lett benne, hogy lássa Vrindávant, és ugye Gundicsa az Vrindávant képviseli. És akkor mondja, itt Csétanya Mahákról, és akkor szorultam a Dárgószám beszélgetni. És akkor mondja, hogy látszólag azt az ügyet hozza fel Jagannáth, hogy a Rádháját ünnepségen akar részt venni, a valójában csak el akarja hagyni Jagannáth Purit, hogy Szundarács a lába, a Gundi is a templomba menjen, ami Vrindában hasonláson. Ott aztán az Úr éjjel-nappal élvezheti kertelését a virágokkal teli sok-sok kertben. Viszont Lakshmi Dévit nem viszi magával.
Ebből lesz a baj.
És akkor itt mondja Prabhupát, hogy az Úr távolétében a szerencse istenője úgy dönt, hogy meglátogatja az Urat Gundicsában. És miért a Pancsami ünnepen a szerencse istenője eljövetelének állik emléket. Szóval amikor Lakshmi Dévi, akkor ugye várja Jagannáthot, hogy visszatérjen, ugye Jagannáth Purival, és Jagannáth meg is ígéri, hogy jön, hogy másnap visszajön, de nem jön, hanem ott van. És akkor Lakshmi Dévi felkerekedik, és elmegy ő személyesen, és akkor nagyon érdekes kettelés veszi kezdetét, mert akkor nem egyedül megy, hanem a szolgálóival megy. És a szolgálólányok megkötözték Jagannáth szolgáit, kezüket megbilincselték, és arra készítették őket, hogy a szerencse istenének lótusz lábához boruljanak. Úgy ejtették fogságba őket, akár tolvajokat, akiktől aztán elkobozzák minden kincsüket. És akkor itt Prabhupád mondja, hogy amikor az Úr Jagannáth elindul a Szekér Fesztiváljára, megígéri a szerencse istenének, hogy másnap visszatér. De nem tér vissza, így aztán a szerencse istenője 2-3 nap várakozás után úgy érzi, férje elhanyagolta. Ilyen helyzetben természetes, hogy megharagszik. Ragyogóan felékesíti magát és társait, majd külön kijön a templomból, és megáll a főkapu előtt. Szolgáló leányai ekkor az Úr Jagannáth minden fontos szolgáját elfogják, eléviszik és arra készítik őket, hogy leboruljanak a lótuszlába előtt. És akkor még itt mondja, hogy egy olyan leánynak, akit szerelőt kínosz, a természetéhez tartozik, hogy azonnal haragul a robban, ha úgy látja, hogy kedves, egy kicsit elhanyagolja. Szóval ez a női természetnek a része. Semmi kifogásolni való nincs, mert a férfiaknak figyelni kell, hogy muszáj ugye a kedvesüket elhanyagolni. És ugye akkor ez a híre Pancsini, akkor ennek az emléke, hogy akkor Lakshmi Dévi, akkor megharagszik Jagannáthra, és akkor kijön a templomból, és megy Jagannáthra. Nagyon szép dolog. Lehet egy pár év múlva így a repertoárbet is fölveszünk, akkor nem csak ezt nálajátrát fogjuk ünnepelni, hanem akkor ezt a híre Pancsamit is majd így a Rátajátra után, és akkor szervezünk valami külön programot itt a kertben.
Akkor
két hívott kell lenni a városkében. És akkor oda jön ki Lakshmi Dévi, ugye? Akkor majd úgy csináljuk.
Nem, hát egy gondítsa helyette.
Mert ilyenkor szokott lenni, hogy megy le Jagannáth, hogy egy Krisna-völgybe lesz, ha van egy ilyen
hét és Krisna-völgybe lesz, és akkor...
Igen, egy hét itt Krisna, és akkor lemegyünk utána. Mindenki lemegy, és akkor...
Valami lesz a tirány, meg a szolgálat.
Felöltözünk.
Jó, hogy a lámi baktákat elfogunk. Kezd alakulni.
Még jövőre megszűnjük, kitaláljuk, hogy jövőre is be. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Grand Rácsinak vágottam ki.
Jaj!
Csak a nádból adta be a szobadra, David.
Jaj!